Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Mindent megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a lakosság 10%-át kitevő, szétszórtan élő magyarságot az egykori Torontál vármegye központjának számító Nagybecskereken, és hogy a környező települések magyarjait is bevonza a közösségi életbe. Köszöntöm Önöket, Ternovács István vagyok. Vendégem Jenovai Lajos, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, akinek nemesi rangot viselő déd és nagyapja is tette a dolgát az ott élők érdekében. Az általa irányított vajdasági tömörülés a közelmúltban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Mit jelent a maga számára a mai munkaszüneti nap? Elsősorban a nemzetközi munkásmozgalmak által kiarcolt ünnepnapként éli meg, vagy katolikus egyházi ünnepként, hiszen május 1-e 12. Pius pápa 1955-ös rendelete értelmében munkás Szent Józsefnek, Jézus nevelő apjának, a munkások védőszentjének a napja is egyben.
Május 1-e elsősorban munkaszüneti nap, és ez gyerekkorom óta, én már ahhoz a generációhoz tartozok, aki nem volt része az ilyen nagy május 1-i felvonulások, de egy személyes élményem van május 1-éhez, ami nem a legszebb, de valahogy minden majáliskor ez jut eszembe, ez 1986-ban a csernobili katasztrófa. Én akkor 7 éves voltam, és ez volt az első válsághelyzet, amelyet én, mint gyerek, nem is teljes egészében, de már észleltem és felfogtam, hogy na most itt baj van. És valahogy attól az évtől kezdve ez a majálisozás, ez valahogy a tudatalatiban mindig bent van, hogy akkor is megváltozott az életünk egy kicsit, nem tudtunk nagyon kint játszani, az ilyen zöldsalátától, meg ilyesmit félni kell, mert a gyereknek a megszokottól eltérő volt, és valahogy ez tulajdonképpen utána később, ugye a 2020-as években, a Covid idejében jött elő megint ez az érzés, hogy azért nem élhetjük a mindennapokat. Ez, ami a mai napig bennem él. Másrésztről viszont ugye mind itt nálunk Vajdaságban a május 1-e legtöbbünknek a grill szezon kezdetét jelenti, és a társaságot, a barátkozást, úgyhogy ez a május 1-ének a szebb része, amelyhez kötődök. Természet kezd újjáébredni, imádom a tavaszt, ez nekem a legszebb évszak. Másrésztről, hogy ez az, amikor kezdünk minél többet kint lenni. Én különben nagyon szeretek feleségemmel együtt kerékpározni. Tulajdonképpen ez annak a szezonnak is a kezdete, sokat biciklizünk, és ezt is ehhez köthetjük.
Most itt ülünk a Madács Színház egyik irodájában, maga ennek a színtársulatnak a titkára, ezzel párhuzamosan a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületet vezeti.
Ez a 7. éve, hogy ellátom az elnöki tendőket munkatársainkkal. Ilyen nehéz periódusba kezdtünk el ott közvetlenül a Covid járvány előtt, és akkor az a 2-3 év az igen nehéz volt, mert ugye az a leállásból újjá kellett indítani az egészet, úgyhogy ez nehezebb is volt, mint gondoltuk. Ettől az időszaktól kezdve vezetem a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületet.
Ezt az időszakot volt nehezebb túlélni, vagy megalakítani az egyesületet 1945-ben, nem sokkal azután, hogy itt a partizán terror végig söpört egész Vajdaságon.
Biztos, hogy a 45, ha történelmileg nézzük, egy igen nehéz időszak, különösen ami a magyarságot illeti, de többen voltunk, sokkal nagyobb mértékben volt jelen itt Nagybecskereken a magyarság. Ez részben szerintem könnyítette az alapító atyáknak a helyzetét, ugyanis az elszántság nagy volt. Ezt az akkori újságcikkekből, forrásokból tudhatjuk, hogy tulajdonképpen hát a második világháború jóformán hivatalosan le sem zárult ugye Európában, mivel 1945. május 6-án, tulajdonképpen pár nappal a világháború lezárás előtt itt helyben a Dundjerszki féle palotában összegyűlt az akkori magyarság, és megalapította az első magyar művelődési egyesületet az második világháborút követően ugye a régi Jugoszlávia területén. Ez is bizonyítja, hogy nagy volt az elszántság, és szerintem bennük volt az a tudat, hogy ezzel megpróbálják egybe rántani a magyarságot és megtartani, ugye itt különösen a Váradi Imrére és Váradi Józsefre gondolok, ugye Váradi Imre a két világháború között is itt Nagybecskereken a magyarság vezetője volt, akár politikai, akár művelődési.
Országgyűlési képviselő volt Budapesten.
Igen, országgyűlési képviselő volt Budapesten, majd később az egyetlen magyar a szerb-horvát-szlovén királyság szenátusában, mind egyetlen magyar képviselő is, úgyhogy két államnak a parlamentjében volt képviselő, és hát derekassan védte különösen a két világháború között a kisebbségi jogokat. De nem beszélve arról, hogy a monarchia ide idejében viszont szintén úgy kiállt a kisebbségi jogok mellett, ugye a szerbeket, meg más, egy kisebbségi jogharcos csakként titulálhatjuk pályájából és foglalkozásából, hivatásából is tekintve, ugye, mint jogász, hát az igazságszolgálatában állt. Úgyhogy nekik köszönhetjük azt, hogy a magyarságot sikerült egybe tartani, és hogy tulajdonképpen intézményesíteni is a magyarságnak a művelődési életét.
Azt követően, hogy 1945 májusában elsőként az akkori Tito Jugoszláviában létrejött az Egyesület, nem sokra rá professzionális szintre emelte a tevékenységét a Madár Színház, főállású színészeket foglalkoztatott. Ez sok mindent elárul az akkori magyar kulturális közösség erősségéről.
Igen, és a Madárcs és a Petőfi történetét nem tudjuk szétválasztani, ugyanis egybefor, ugyanis a Madár Színház maga a Petőfi Művelődési Egyesületnek a színjátszó csoportjából nőtte ki magát pár évvel a háború után, 1952-ben az akkori városi vezetés úgy döntött, mivel a Petőfi szakosztálya igen szép eredményeket ért el az országos amatőr szemléken, hogy ezt megbecsülik, és egy önálló amatőr színházat hozott létre 52-ben, majd egy évvel rá 53-ba viszont ezt még megemelték, és hivatásos színházként tevékenykedett a Madács, igaz, hogy nem Madács néven, hanem mind a Tósa Jovanovics Népszínház Magyar Társulata működött ebbe az egy színházi évadban, de sajnos akkoriban ismerőse hangzik, anyagi források hiányára hivatkozva megvonták a hivatalos státust. Szerintem ez volt maga a színháznak az egyik a legnehezebb korszaka, tekintettel, hogy rengeteg színész, aki itt a színháznak az oszlopos tagja volt megélhetésség miatt és kenyérkeresés címén, hát elmentek más hivatásos színházakból, ugye akkor még Topolyán is ott volt a járási színház oda, és egy nagy része Újvidéken, mert az Újvidéki rádióban akkor alakult meg a rádió színjátszócsoport, és akkor sokan ott kaptak munkát, valamint Szabadkára is kerültek a színészeink, de egy pár lelkes tag itt maradt, aki tovább harcolt, igen nehéz körülmények között, és nekik is köszönhetjük, hogy ez a színház itt van a mai napig is tevékenykedik, és hát a nagybecskereki magyarság színház kedvelő közönségének a szolgálatában áll.
Van még színház kedvelő közönség, hiszen nagyon megfogyatkozott itt a magyarság. Hányan vannak itt Nagybecskereken is környéki? Ha jól tudom, a lakosság 10%-át képezik a magyarok.
Igen, a nagybecskereki lakosság kb. 10%-a, ez kb. 8000 magyart jelent, ugye a város és a környező településekkel, ami igen kevés, de ami a színházat illeti, tényleg nem panaszkodhatunk olyan szempontból, hogy vannak, akik hajlandók színpadon is állni, szóval akikkel tudunk dolgozni, akik vállalják a szerepeket a darabokba, valamint a közönség is, mert tényleg nyugtázom, hogy a mai napig is a bemutatóink telt háza előtt zajlanak, és egy vagy két ismétlőadást is tudunk bemutatni tulajdonképpen, és ezt jelenti, de hát nagy küldetésünknek tekintjük, és ezt különböző támogatásokkal sikerül is megvalósítani, az a tájolás, ahol a kis, különösen a bánáti, de nem csak a bánáti közösségekbe elviszik az előadásainkat tájolás alkalmával. Különösen azokra a helyekre, ahol nem azt mondom, hogy nem járnak a hivatásos színházak, de ritkán van a helyieknek magyar előadást módjukban látni. Palotás, azt én nagyon szeretem. Valahogy az egyik a leghangulatosabb dolog. Mindig gyerekkoromban új év éjszakáján ment a himnusz, és utána a palotást engedték. A másod része viszont tekintettel, hogy egy ideig én is rádióztam, a műsoromnak a felvezető száma a palotás volt, a Nagybecskereki Fedra Rádió magyar műsora. Erkelnek a Hunyadi Lászlóból a palotása, ez az, amelyik talán a legközismertebb, és igen ismerősen cseng az emberek fülében.
arról még nem esett szó, hogy az elnök úr nem csak irányítja, felügyeli az egyesület munkáját, hanem kiveszi a részét a színjátszók tevékenységéből.
Igen, én a színjátszást a Művelődés Egyesületben kezdtem, még 92-ben Miglinczi Irént, magyar tanárnő, vezette az akkori diák színjátszó csoportot, és akkor ott egy mesejátékba kezdtem színészkedni, és hát azóta maradtam a színjátszás mellett. Később Izele Károly, ugye a Madách Színháznak a vezetője, hívott, felkért, hogy a Madách előadásaiban is vegyek részt. Úgyhogy akkor egy ideig párhuzamosan a Petőfibe is, meg a Madáchba is játszottam, majd hát egy kisebb szünet volt 98 és 2003 között, amikor Pesten éltem ezt a 4-5 évet, és akkor utána visszajöttem ide Nagybeskerekre, és az egyedüli dolog, ami hiányzott, az mindig a színjátszás volt, mert valahogy álmomba is mindig színpadon álmodtam magam, és attól féltem, hogy úgy nem tanultam meg a szöveget. És ezek voltak az ilyen idézőjelben rémálmaim, és amikor visszajöttem, akkor 2005-től folytattam a Madáchba, azzal, hogy 2006-ban egy lehetőség volt, és itt fel is vettek, és a Madách Színház szervezője lettem, majd 2014-ben, amikor Izele Károly nyugdíjba vonult, akkor átvettem a társulat, vezető vagyok azóta, és hát vagyok az irodában délelőtt és délután viszont a próbákon, és este a színpadon.
4-5 évén át Pesten élt, miért jött vissza a szülőföldre?
Egy nyáron haza jöttem a nyári szünetre, és amíg itt voltam, megismertem a feleségemet, és akkor tulajdonképpen itt ragadtam, úgyhogy én nekem úgy kellett felmennem Pestre, hogy hozzam a bőröntöket haza, mert én csak egy nyárra jöttem vissza. Nem terveztük, de nem bántam meg abszolút, hogy visszajöttem. Úgy érzem, hogy jó, hogy visszajöttem, és én élvezem, és szeretem is ezt, amit csinálok, és ez egy nagy előny, hogy az ember a munkáját a szeresse is.
És amikor megkapták a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, akkor ezt miként élte meg a társulat, meg az összes többi tevékeny résztvevője mindannak, amit a Magyar Művelődési Egyesület tesz a magyarságért?
Hát először is váratlanul ért bennünket, amikor jelentették, hogy a Petőfi Művelődési Egyesület megkapta ezt a igen rangos kitüntetést, hát és ez természeten elismerés, különösen azoknak, akik alapították az egyesületek, mert ez nekik is szól, meg azoknak is, akik fenntartották ez a, hát most már több mint 8 évtizede az egyesületet, és ezzel az egész nagybecskereki magyarságnak is elismerés, ugyanis a magyarság nélkül és az egyesületbe járó magyarok nélkül nincs egyesület. Mi, hogy 4-5-en ott ülünk, az nem jelenti. Nekünk az a célunk mostan is, meg mindenkinek, hogy a Petőfi nem csak arról szóljon, hogy a kulturális élet helyszíne, természetesen ez is, de hogy egy a magyaroknak a háza legyen. Sokan még mai napig is magyar háznak mondják, ugye? Hogy...
Egyébként itt úgy működnek, ahogy én látom, mint egy család.
Igen, és hogy bármikor titkárnőnk van, minden nap dolgozik, egyik nap délután, úgyhogy be lehet menni, akár egy kávét meginni, társalognak, találkoznak az emberek. Vannak szervezett találkozók is, az idősebbeknek van egy kézimunkacsoportjuk, őnekik megvan a kijelölt napjuk, amikor találkoznak, de ők is kézimunkáznak is, de hát leginkább a társalgás és a beszélgetés, ez tartja fenn az egyesületet, és szerintem ez az, amikor, hát én is emlékszem, mint gyerekként nekünk a szüleim is oda jártak, szóval most ugye, aki vallásos volt, az elment 10-kor a nagymisére, aki nem az otthon, de a nagymise után bejöttek a Petőfire, aki nem járt templomba, az otthonról, és akkor a vasárnapi ebéd előtti aperitívet ott itták meg a Petőfibe, társalogtak, 20-30 ember volt ott, az ugye most olvasóterem vagy társalogóban, és én mint gyerek is jártam velük, ez is kell, hogy legyen, és ez is egy küldetése.
Készülve erre a beszélgetésre, azon törtem a fejemet, hogy mi történt azt megelőzően, hogy nem létezett a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület. Utána néztem, kiderült, hogy legalább 220 éves múltra tekint vissza a munkásságuk. Voltak itt különféle civil egyesületek már előtte is.
Természetesen ugye a Nagybecskerek megyeszékhely volt. Ez azt jelenti, hogy nem csak a megyei politikai élet, hanem a művelődési életnek is a központja.
Vajdaságban két ilyen volt, Torontál vármegye központja Nagybecskerek, és Bács-Bodrog vármegye központja Zombor.
Igen, természetesen ez azt jelenti, hogy egy pezsgő kulturális élete is volt a városnak. Akkoriban a polgári kaszinó volt a színhelye a művelődési kulturális megmozdulásoknak, meg természetesen a színház, mert szerintem ezt minden becskereki büszkén vallja, a nemzeti hovatartozástól függetlenül, hogy a miénk az ország legrégebbi színház épülete. Hogy 1839-től itt van a Nagybecskerek főterén a gyönyörű színházterem, és ez azóta ezen rendeltetése van, szóval színház épületként működik, nem volt más rendeltetése, szóval azóta színház előadások zajlanak itt. Ugye az első intézményesített egyesület az a Torontál megyei polgári olvasókör volt, ugye, amely azt hiszem 1875-ben alakult, ugye ugye a kaszinó épületében, majd később létrejött, amely gyökere a mai egyesületnek, az a Torontál vármegyei közművelődési egyesület, amely igen szerteágazó tevékenységet folytatott ugye a monarchia idejében, egészen ugye a trianoni diktátumokig. A Kárpát-medencében a trianoni békeszerződést követően az első hivatalosan bejegyzett magyar művelődési egyesület Nagybecskereken jött létre. Tehát ez bizonyítja, hogy egy intenzív élet van, és ez a mai napig is itt most a Petőfi mellett, meg a Madács mellett nagyon aktív magyar kórus is tevékenykedik a városban, az Emmanuel kamarakórus, és ezek az egyesületek között igen szoros az együttműködés, és szerintem ez az, ami visszatérve a kérdésre hozzájárul a megmaradásunkhoz, és nagyon sok ember van, hogy megfordul a kórusban is, a Petőfiben is, a Madácsban is, úgyhogy vagy így pótoljuk azt a hiányt, hogy kevesen vagyunk. Petőfi megzenésített verseit is nagyon szeretem. Egyik kedvenc versem az a Falu végén kúrt a kocsma.
Falu végén kúrt a kocsma, oda rúg ki a szamosra, meg is látnám magát benne, ha az élem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik, ilyen a benne hallgat a sötétség, de a kocsma pezzeg hangos, munkálkodik a cimbalmos, a legények kurjongatnak, hey! Szinte rengbeli az aga, kocsmáros fény, aranyvirág, ide a legjobb figurát, fény legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám.
Minek köszönhető az, hogy a trianoni csapás, majd a partizánok 1944-es bevonulása után sem került padlóra a magyarság, a magyar kulturális élet itt Nagybecskereken?
Az akkori vezetők elszántságából adódik, ahogy említettem, ugye a Váradi család képviselőit, akiknek köszönhető az is, hogy 1918-ban ugye Váradi Imre, Váradi Tibornak a nagyapja, vagy békés körülmények között átadta a bevonuló csapatoknak a városkulcsát, és békésen zajlott. Valahogy itt ez a több nemzetiség, ez, mivel Nagybecskerek egy három nemzetiségű város volt, egyharmad részben német, egyharmad részben szerb, egyharmad részben magyar. És a három nyelvűség itt teljesen normális volt, különösen a másik világháborúig, amikor a német lakosság teljesen eltűnt. Ez változtatta meg a városnak a hangulatát.
A németeket kollektív háborús bűnösként vagy elűzték, vagy elmenekültek.
Igen, sőt, van, akiket táborokba, lágerekbe gyűjtötték, hát sokan ott meg is haltak. Igen, de hát a nagy része elűzés, aki nem menekült önszántából, hát azokat el is űzték, úgyhogy teljesen kirült a város, új telepesek jöttek, akik tulajdonképpen felborították ezt a hármas. És itt nem szabad azt se kifejteni, hogy 1941-től viszont a városi zsidóság is eltűnt, ugye, akik tehát a németek deportáltak. És tulajdonképpen itt a németek is, a zsidók is, a magyarok és a szerbek is meghatározták a városnak, akár a kulturális, akár az építészeti arculatát, úgyhogy ez egy békésen együtt élő csoport volt, és ez teljesen fölborította a városnak az akkori történetének a menetrendjét, és ez volt az egyik legmegrázkodtatóbb időszak szerintem a városban. Második világháború, meg az azt követő német elüldözés.
De szerintem, hogyha ma nem lennének normálisan gondolkodó magyarok, szerbek, zsidók és németek, akkor nem működhetne így a Magyar Egyesület sem, ahogy működik itt most éppen.
Nem, természetesen, mert ugye a németek, akik itt maradtak, és akik megmaradtak, azt tulajdonképpen annak köszönhették, hogy magyarnak vallották magukat, és ők tulajdonképpen teljesen magyar szellemben is nőttek fel, és a mai napig is. Igaz, hogy tudják, hogy német gyökereik vannak. Különben nekem is anyai ágról teljesen ugye német gyökereim vannak, és a német meg a magyar közösség tulajdonképpen egybe ford. Úgyhogy természetesen ez az a nemzetek közi együttműködés és a szerbekkel is való kapcsolat, jó kapcsolat, ez is nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ez a megrodjant, megfogyott közösség azért még nem roppant össze, hanem itt vagyunk és tevékenykedünk. megyünk, meg az, hogy összekapaszkodunk, ami szerintem nagyon fontos. És nem csak most itt van, ugye nem messze Muzsja is, ugye, amely tulajdonképpen összenőtte magát a városnak az egy helyi közössége, úgyhogy részét képezi. És Muzsján az az érdekes, hogy tömbben él a magyarság. A legnagyobb koncentráció a magyarságnak a városban ott van, és velük is együttműködünk. Itt van most itt a Madácsot, hoznám föl például, az utóbbi két előadásunkat a muzsai színjátszókkal közösen csináltuk. Úgyhogy próbálunk így is összekapaszkodni, hogy minél hatékonyabban tudjunk tevékenykedni, és ugye hát a megmaradásnak az egyik pillére lenni.
És azért felelősséggel tartoznak azért is, hogy eljussonak, ha kell, Lukácsfalvára, Erzsébetlakra, vagy történetesen Magyar Szent Mihályra.
Természetesen ez az a része, amit a színházat illeti a tájolás. Nekünk ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél kisebb közösségekbe eljussunk. Ha olyan előadásunk van, amit ott nem tudunk bemutatni, akkor úgy oldjuk meg a dolgot, hogy nem mi buszozunk hozzájuk, hanem őket buszoztatjuk ide, és akkor behozzuk őket a színházba. De az nekik is egy élmény, hogyha színházban nézhetik meg az előadásokat, és a Nemzeti Tanács részéről jött felkérés, hogy Délbánátban udvarszálláson tartsunk egy előadást, és egy operett estel mentünk.
Ott, ahol már alig él magyar.
Ahol már alig él magyar, és ez nekem is, de az egész társadalom mai napig említi ezt vendégjátékot tekintettel, hogy hát egy ilyen terembe voltunk, ami nem volt a legmegfelelőbb színházi feltételek, de ez teljesen lényegtelen. Ott is tölt ház előtt volt, és a közönség tekintettel egy operett részletekből összeállított kollázs műsor volt, együtt énekelt velünk, és mellettem egy bácsi ült, és azt mondta, hogy én életemben nem gondoltam volna, hogy ezeket a nótákat élőbe hallom. És ezek a dolgok, amiért érdemes menni, terepet járni és a magyarságot felkeresni.
Az már a beszélgetés eddigi részéből egyértelművé vált, hogy a színjátszók képezik az egyik legerősebb csoportosulást, de mi van a többiekkel?
Igen, a színjátszók, tulajdonképpen a Madács most külön van már a Petőfitől, hogy önálló civil szervezetként működik. Az egyesületen belül most jelenleg a legerősebb csoport, akik legaktívabb, azok az amatőr festőink. Érdekesség, hogy a nagybecskereki amatőr festőknek az egyesülete is magából a Petőfiből nőtte ki magát, valamint a nagybecskereki fúvós zenekar is, úgyhogy valahogy a Petőfi egy bölcsője lett a nagybecskereki, és érdekes, hogy nem csak a magyar civil szervezeteknek, hanem tekintette, hogy rengeteg magyar zenész volt, magyar fúvós a Petőfibe kezdték, és ugyanígy a festőkkel is, és most a városi fúvós zenekar is ugye önálló civil szervezetként működik, mint ahogy a Madács is ugyanígy került ki a Petőfi szárnyai alól. Aminek nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, az a utánpótlás, hogy a gyerekekkel való foglalkozás tekintettel, hogy Nagybecskereken van egy óvoda, meg van egy iskola, ahol magyarul zajlik a tanítás, valamint Muzslán, ugye a Szervo Mihály általános iskolában, és ezért sok szülő úgy dönt, hogy nem magyar óvodába, nem magyar iskolába adja a gyerekét, akkor próbáljuk az egyesületen belül, működik egy óvoda, valamikor hétvégi óvodának hívták, mivel szombaton tevékenykedett, de most a szülők kérésére ezt áthoztuk, és hétközben van, de valahogy a név megmaradt, hogy hétvégi óvoda, úgyhogy az, hogy Péki Csizele Klára óvónő foglalkozik nagyon szépen a gyerekekkel, és ott is van egy 10-12 gyerek különböző foglalkozásokkal, azok is jöhetnek, akik tökéletesen beszélik a magyar nyelvet, és magyar iskolába is, vagy óvodába is járnak. Másrésztről azok is, akik nyelvet szeretnének tanulni, és hát így mondom, anyanyelvápolást, úgyhogy ők is tevékenyen részt veszek. Másrésztről viszont, ami szintén egy nagy küldetésünk, és ezt a Magyar Nemzeti Tanáccsal, mint a Betlen Gábor alapkezelővel közösen működtetünk egy buszt, amely az óvodás gyerekeket a város teljes területéről szállítja a magyar óvodába, tekintettel, hogy nagy a város, területileg is csak egy helyen van az óvoda.
És a 10%-nyi magyarság pedig szétszórtan él.
Szétszórtan él, Muzsa az egyetlen, ahol koncentrál, él a magyarság, és itt megemlíteném még a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesületet, ők ugyanezt végzik, csak hogy az iskolás gyerekekkel. Szóval a Petőfi szállítja az óvodásokat, a Diáksegélyező Egyesület viszont az iskolásokat, mert tekintettel, hogy ugye a Szonya Marinkovics iskolában van magyar osztály. Mond Zsuzsa, egy kedvenc számú az a Kárpátiék lánya. Kicsit szól az aktualitásunkról is, hogy is a szülőföldről való távozásról, ami sajnos minket érint itt a Vajdaságban és a Bánságban.
A József város mélyén, hol sötétek a fények, egy szőke lányt neveltek az 50-es évek. A Kárpátiék lánya félig volt csak árva, az apja eltűnt, s a család hiába várta. A József város mélyén, hol a házak összebújtak,
Ki tudta 56-ban, mit hoz a holnap? Kárpátiék lánya, a randevúra várva, egész nap egy dalt dúdolt magába. A Józsefváros mélyén, hol a házak összesúgtak, a viharban egy lány szív lányra gyullak. És együtt mentek el a sarki fográzába, s a fiú befizette egy Stefániára. A kárpáti lánya egy dalt dúdolt magába, mikor egy nap a házán dőlt a cukrászdára. A kárpáti lánya egy dalt dúdolt magába, mikor az első szerelmét hiába várta.
Fölmenői valamikor a múlt évezred 700-as éveiben kaptak nemesi rangot. Aztán mindent elvett a hatalom, padlóra kerültek. Ennek ellenére magával itt ülök most Nagybecskerek központjában, a főtér melletti színházépületben, és arról beszélgetünk, hogy mit tenni a magyarságért.
Igen, az én számomra maig is rejték, hogy hogy sikerült ezeknek a, most itt nem csak az én családomról, hanem rengeteg ilyen család van ugye Nagybecskereken, akik a második világháborút követően teljesen kisemmiszték őket. Tényleg aktívak voltak az akkori megyei életben, és valahogy lehet, hogy ez bizonyos kötelezettség irántuk és az emléküknek.
Évek óta tevékenyen kiveszi a részét a különféle megemlékezések, gyászrendezvények szervezéséből. Van kire emlékezni a magyarságnak itt Nagybecskereken is környékén.
Természetesen az ilyen történelmi személyekre való emlékezés, akár helyi szinten, de akár ugye az egyetemes magyar történelemre, szerintem igen nagy hatással van a nemzeti öntudat megtartására. Tulajdonképpen egyetlen egy történelmi Magyarországban város sem mondhatja azt, hogy két aradi vértanú fűződik hozzá. Kisernő elemére van eltemet, az imat voltak a birtokai. Lázár most viszont Nagybecskereken született. 20 éve annak, hogy a nagybecskereki magyarság mindig október 5-én, ugye a Nemzeti Gyásznap előestén egy Temanor Kamara Kórus egy hangversenyt ad, valamint megkoszorozzuk Lázár Vilmosnak az emléktábláját, és utána 6-án viszont a Nemzeti Gyásznapon meg a Délvidéki Központi Megemlékezés szintén eleméren van, amelynek a főszervezője már 90-es évektől a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, és szerintem ez kötelez bennünket, és kötelességünk, hogy emléküket őrizzük a hősöknek.
Mit mond erre otthon a felesége, amikor nem 8 óra ledolgozás után hazamegy, és mit tud mondani a fiának, hogy fiam, milyen utat köves, hogy méltó legyél a felmenőköz?
Hát igen, ez biztos, hogy a családi élet megsínli ilyen szempontból, hogy én kevesebbet vagyok otthon. Feleségem támasz ebben, meg a fiam is. A fiam ezt megérti az egészet, mivel ő sportoló. Őt ez köti le, és ő is feláldozta a idézőjelben a magánéletét, amíg úszott, úgyhogy ő ezt érti. De a feleségem is tudja, már részesebb bizonyos szempontból az egésznek el tekintettel, hogy ő 8 éven keresztül a nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskolának volt az igazgatója, ahol szintén a megmaradásnak az egyik küzdőtere, ugye az oktatás. Igaz, hogy ő nem magyar, ő szerb származású, de mellettem átvette ezt a szerepet, és ott is küzdött a magyar osztályok megmaradásáért, és valahogy ezt is úgy a szívügyének tekint, úgyhogy ilyen szempontból nem nehéz a dolgom, mert megvan a támogatás. Küzdeni kell, mert hogyha feladjuk, akkor elveszünk, és hogyha elveszünk, akkor szerintem egy egész történelmi hagyaték veszhet a homályba.
Mivel fejezzük a beszélgetést?
Mivel szeretem a megzenésített verseket, és hát, hogy legyünk kicsit hazafiak is, hogy a Délvidéken, én azt hiszem a Mécsvirág együttesnek van a csokonai verse, ami tényleg nagyon szép, szerintem ez a Szegény Zsuzsi a táborban. Ez egy nagyon szép vers. Ritka azok verseknek, hogy valahogy a megzenésített formája még közelebb áll hozzá, mint maga a vers.
Estve jött a parancsolat, viola szín pecsét alatt, egy szép tavasz éjszakán zörgött a kincsem ablakán. Akkor vált el éppen tőlem, vígan álmodott felőlem, kedvére nyugodt ágyában, engem ölelt álmában. Mikor bústra mit a szóra, ülni kellett mindjárt alóra, elindulván a törökre, ú, talán elvált örök.
vendégem Jenovai Lajos, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke volt. A vajdasági tömörülés a közelmúltban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is megköszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Ternovács István.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen FM 93. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Második fejezet. Tollius Jakab utazása hazánkban 1560-ban és 1587-ben.
Tollius Jakab született Utrechtben, meghalt ugyanott 1696. június 22-én. Eleinte Gódai gimnáziumi igazgató volt. Később orvossá lett. 1679-ben Duisburgi egyetemi tanárrá választatott. A bölcsek kövének föltalálása végett, beutazta német, magyar és Olaszországot, mindenütt különösen a bányákat tanulmányozta. Utazásait barátaihoz intézett levelekben írta meg.
Utazás Grazból Gróf Zrínyi Miklóshoz. 1660. Gráci tartózkodásom alatt igen sokat hallottam Zrínyi Miklósról, kinek a törökök ellen intézett gyakori és sikeres támadásai az egész keresztény világban örömhírek gyanánt fogadtattak. A törököknél pedig a Zrínyi nevet rémület tárgyává tették. A világhírű hős megismerését Gróf Pöttingennek köszönhetem, ő ugyanis kedves rokonát meglátogatni szándékozván barátságosan és nyájasan meghitt, hogy menjek vele Csáktornyára. Két kézzel ragadtam meg a kedvező alkalmat, és három nap múlva már útban voltunk Gróf Zrínyi várra és székhelye, tudni illik, Csáktornya felé. Az egész vidéken mindenütt bőségesen terem a gabona és bor. Ceresz és Bacchus ugyancsak jól versenyeztek egymással. Útközben Radkersburg városkát érintettük, távolról pedig Stridót, Szent Jeromos szülőhelyét pillantottuk meg. Csáktornyához közeledve hírnököket küldtünk előre, hogy Gróf Zrínyit megérkezésünk időpontjáról értesítsék. Ennél fogva, midőn a vártól mintegy 1000 lépésnyire voltunk, lóháton hozzánk vágtatott és rokonát üdvözölte. Azután kocsira ült, nem sokára a palotába értünk. A vár igen szép, terjedelmes és jól megerődített. Minden oldalról falak és árkok veszik körül. Csupán a falu felé eső része függ össze a szárazfölddel. Valóban jól esett a környes körül látható műveletlenség közepette gyönyörű épületeket, fényes bútorokat, nagyszerű kényelmet, tisztaságot és művelt, olvasottsággal bíró családot találhatni. Az oszlopcsarnokokban a törököktől zsákmányul ejtett fegyverek, úgy mint íjak, tegezek, buzogányok, pajzsok, stb. Voltak elhelyezve. Azonban mindezeket túlragyogták a dömöcki acélkardok, melyeknek arannyal és drága kövekkel kirakott markolatai és hüvelyei gyönyörű látványt nyújtottak. A tornácban fölaggatott véres török zászlók a számtalan győzelmet hirdették. A grófnak hőstetteit szép festmények örökítették meg. A harmadik és negyedik napon a híres könyvtárt. Azután a fegyvertárt szemléltük meg, hol az ágyúknak, bombáknak, lándzsáknak, kardoknak, puskáknak szeri száma nincs. A kincstárban gyönyörű pénzgyűjteményt láttam. Nagy Sándor, Otto, Vitellius pénzei gazdagon vannak képviselve. A királyok, fejedelmek és egyéb híres férfiak esztergályozott apró kerekképei szintén igen csinosak. Ugyanitt láttam Luther Mártonnak és feleségének csinos kivitelű képeit. Ezután a valóban elbájoló pompás kertbe vezettettünk. Ilyennek képzelem a régiek által dicsőített Alcinous féle kertet. Másnap vadászni mentünk. Zsákmányunk nagy részét őzek, nyulak, fűrjek és foglyok tették ki. Ezután a hős grófnak összes lovait elléptették előttünk. Gróf Zrínyi leginkább egy élemedett korú lovat dicsért, melyet igen soká használt. Az említett ló a leghevesebb széllel is versenyt futott, és a törököt már negyed mérföldnyiről megszimatolta. Ilyenkor nyerítéssel és lábdobogással adott jelt urának, miáltal igen jó szolgálatot tett. A Dráva túlsó partján levő Varasdot is megtekintettem. A város a török hatalom feltartóztatásának szempontjából igen fontos, azonban terjedelmét és szépségét tekintve Grác mögött nagyon messze elmarad. A Dráva folyó körülbelül oly széles, mint a Val. A réti Alpokból ered, és Pécs környékén a Dunába ömlik. Az itt látható számos római régiség közül csak egy kőkoporsót említek föl, ezt midőn fölbontották, égő lámpát találtak benne, azonban a levegő hatása folytán rögtön kialudt. A holttest teljesen épnek látszott, de a legcsekélyebb érintésre porrá omlott össze. A kőkoporsó zöld szurokkal volt összeragasztva.
Tollius Jakab utazása 1687-ben.
Ez utazás a Vratislav és Braun féle utazásokkal útirányra nézve teljesen megegyezik. Sőt, Tollius a bányavárosokat is meglátogatta. Mindez pedig Braunnál tüzetesen és terjedelmesen föllelhetjük. Ennél fogva itt csak fővárosunk leírását közlöm.
Vácról elindulva csak hamar föltűnt a magas dombon álló Buda, fehérlő falaival, tornyaival és templomaival. Már a távolból üdvözöltem a nemes királyi várost, melyet már oly régóta vágytam megláthatni. Minél közelebb jutottam, annál inkább csodáltam a császár szerencséjét, mely így erős és gyönyörű várossal ajándékozta meg őt. Midőn a Pest és Buda közt levő híthoz értünk, először Pest városába mentünk, mivel az ostrom folytán földig lerombolt Budán aligha találhattunk volna szállást. 3 nap alatt minden nevezetességet megtekintettem. A hajdan oly szép és fényes Szent István templomban és a híd közelében levő török mecsetben, valamint a belső vár kapuja fölött török feliratokat találtam. A várat a várostól 2 kőfal választja el. A városnak a vár felé eső része 2 utcából, a távolabbi része pedig, hol a hegy szélesebbé lesz, 3 utcából áll. A falak régi divatúak, de azért erősek. Az árkok mélyek. 3 kapu létezik, melyek egyike Óbuda felé van. A császáriak ennek közelében rontottak be az összelövöldözött valakon. A várost hajdan 2 külváros díszítette, mégpedig mindkét oldalról. A székesfehérvári oldalon létezett külvárosnak ma már nyoma sincs. A Duna melletti nagy külvárosban néhány házat már kijavítani és újjáépíteni kezdenek. A romok közt és a pincékben görög vallású, műveletlen, durva és visszataszító rácok laknak, kiknek főfoglalkozásuk a vízhordás, mivel a várban levő kutak a törökök által betömettek, vagy pedig a romok által bedugultak. A dunaparti külvárosban létezett számos mecsetet részint lerombolták, részint tárházakká és csűrökké alakították át. A még fennállók közül egyiknek tornyába fölmentem, hogy onnan a környéket jobban áttekinthessem. Csekély fáradtságomat bő siker koronázta. A Szent Gellért hegy alatt és Óbuda felé melegfürdők léteznek. Mindezeket tüzetesen megtekintettem. Budára magyar embernek nem szabad lábát betennie. A rácoknak, különösen pedig az asszonyoknak meg volt engedve a ki- és bejárás. A Dunai híd 57 hajóból áll, és körülbelül 10 000 láb hosszú. Pest négyszög alakú és középszerű város. Jól lehet, a tavalyi ostrom alatt szintén igen sokat szenvedett, mindinkább helyreáll, és lakossága is jobban szaporodik, mint Budáé, mivel a síkságon terül el. Tehát a Duna kihasználásához előnyösebb helyzettel bír. Miután mindent megtekintettem, 1687. június 23-án eltávoztam a magyar királyok hajdani székhelyéről.
Magyarország általános leírása.
Hogy Magyarország nagyszámú bányái, fürdői és ásványvízforrásai tekintetében Európa összes országait mennyire fölülmúlja, arról külön fejezetben fogok szólni. Itt csupán mindenek előtt kijelentem, hogy Magyarországban nem csak sok bánya létezik, hanem egyszer s mind egész Európában itt vannak a legjobb folyók, és nincs több ország a világon, hol annyi patakot találhatnánk. Ha a kelet felé fordulunk, a nagy Tisza folyót látjuk, mely Mármaros tartományban, a Kárpát-hegység tövében ered. A Maros és egyéb számos folyó fölvétele után Pétervárad és Belgrád közt a Dunába ömlik. Az Erdélyben és Magyarországban lévő bányákban ásott kősót a Tiszán lefelé szállítják. Azután pedig a Dunán egész Pozsonyig is fölfelé vontatják. Azonban még sokkal messzebb is elvinnék, ha ez meg nem volna tiltva, és nem akadályozná az osztrák só elárusítását, melyből a császárnak jelentékeny jövedelme van. Valamint a Dunán lefelé, Szerbiába és a szomszédos országokba szállított sóból is. Nyugaton a Stájerországból eredő Rába folyót látjuk, ez szintén a Dunába ömlik. A Rába maga is sok folyót vesz föl, úgy mint a Lapincsot, a Pinkát és Gyöngyöst. Azonban sokkal nevezetesebbé teszi a folyó mellett levő Szent Gotthárdnál vívott ütközet, melyben az Ahmed nagyvezér alatt álló török hadsereg nagy vereséget szenvedett a császáriaktól. A déli részeken a gyönyörű Dráva folyik. Ez Salzburgban, a régi Noricum egyik alkatrészében ered, és Karintián, valamint Magyarországon keresztül haladva Erdőd, vagyis a régi Teutoburgium közelében egyesül a Dunával. Hosszúsága mintegy 100 mérföld. A Mura folyó a Drávába ömlik. A Dráva folyót nem messze forrásától elég nagynak találtam, ugyanis a túlsó partra akarván átmenni, egész a Villachi hídig kellett kerülő utat tennem. Ezen kívül Karintiában, Klagenfurt és a Löbel hegy között még egyszer átkeltem rajta. Két fahíd és a kettő közt levő szigetecske segítségével. A Drávától délre a széles Száva látható, mely Karintiában ered, számos nagy mellékfolyót vesz föl, és 100 mérföldnyi folyás után Belgrádnál a Dunával egyesül. A forrásához közel fekvő csinos Kreinburg városnál igen szépnek találtam. További folyásában néhány igen szép szigetet képez, úgy mint Otozecet a régi Sirmiumtól nyugatra, és a Sziszekit Zágráb közelében. Ez utóbbin hajdan igen erős és híres város állott. A régi rómaiak az árukat Nauportusba, és onnan Szigesztikába szállították. A különböző tartományokban történendő elárusítás véget, vagy talán inkább az azokban levő helyőrségek fönntartására. A Dráva és Száva közt félsziget alakú vidék terül el, hová Szolimán szultán visszavonult, még Belgrádba érkezett, midőn 400 ezer emberrel Bécs bevételét nem vihette véghez, mert nem mert szembeszállni 5. Károly császár hadával. Magyarország északi részében is van néhány folyó, mely a Lengyelország felé határfalat képező Kárpát-hegyekből ered. Ilyen például a Garam, mely Esztergomnál ömlik a Dunába, továbbá a Vág, mely Komárom felett végződik. A szemtanú Stukius azt állítja, hogy ez nem kisebb a Pó folyónál. Magam pedig a torkolatától 17 mérföldnyire fekvő Galgócnál láttam, hol igen szép híd van rajta. E várostól jóval északra és eredetéhez közelebb másik hidat láttam Trencsénnél, mely igen szép város, és az egész vidékén igen sok látogatott fürdője és ásványvíz forrása van. A Duna Magyarország közepén keresztül folyásának legnagyobb részét teszi meg. Ugyanis a Svábországban fekvő Ulmtól kezdve, hol hajózhatóvá lesz, Ingolstadt, Regensburg, Straubing, Passau, Linz és Bécs mellett elhaladva Pozsonyhoz ér. Ezután Magyarországon keresztül Belgrádig 100 mérföldnyi utat tesz meg. De hogy ne legyek nagyon hosszadalmas, néhány szót fogok még róla szólni. Szerbián, Bolgárországon, Oláországon és Moldván keresztül folyva a Fekete-tengerbe ömlik. Miután több mint 60 szép folyót vett föl, és túlzás nélkül 500 mérföldnyi utat tett meg. Bizonyára ez az oka annak, hogy a rómaiak két nevet adtak neki. Tudnélik az Iszter és Danubius elnevezéseket, melyeket a nagy folyam két különböző részeire alkalmaztak. Ám bár én a Dunának legnagyobb részét láttam, mégsem mondhatom teljes biztossággal, hogy az Isztert is láttam volna. Ugyanis Strabó szerint az Iszter elnevezés Alsó-Mőziában, vagyis inkább Bolgárországban kezdődik, Axiopolis közelében. Appianus szerint azonban a Száva torkolatánál, tehát Belgrádnál. Ha ez utóbbi igaz volna is, mégis nagyon keveset láttam belőle, mivel innen Szerbiába folyik tovább. Én pedig ügyeim miatt kénytelen voltam Iszardzsiknál eltávozni tőle. Azonban még az is bizonyítja, hogy itt kezdődik az Iszter, tudnélik a régiek olyanokat írtak erről, amit a Dunánál nem vehettem észre. E nagy folyókon kívül van még néhány, melyeket Plinius fölemlít, és Fluvii non ignobiles névvel illet. Ilyeni vagy Nova Palánkánál láttam a Sárvíz vagy Orpanus folyót, mely Veszprémnél ered, és Székesfehérvár mellett elhaladván a Dunába ömlik. Láttam továbbá Vukovárnál a Vuka vagy Vulpanus folyót, mely a Szolimán által elfoglalt Valpó városa fölött ered. Végül nem akartam e vidékről eltávozni anélkül, hogy a Bosut vagy Bakantus folyót meg ne tekintettem volna. Ez a régi Sirmium mellett a Szávába ömlik. Mint hogy ez országban sokkal több folyó van, mint a többiekben, a lakosoknak számos jelentékeny és szép hidat kellett építeniük. Esztergom és Párkány közt, a Dunán, igen szép hajóhíd van. Ez az első, melyet a bécsi nagyfahíd után láttunk. Ennek elkészítéséhez több mint 2000 fatörzset használtak föl. A Szent Endre sziget partján, Verőce közelében, valami rombadőlt építvény maradványait látván, annak mineműsége iránt kérdezősködtem. Mire a törökök azt válaszolták, hogy ott hajdan kőhíd létezett. Minthogy az itteni lakosok a hajóhidak kényelmes mivoltáról meggyőződtek, A hajóhidakat oly ügyesen állítják össze, hogy a kis és nagy hajók egyaránt könnyen áthaladhatnak, mivel gyorsan átjárást nyitnak nekik. Aki e hajóhidakat látta, nem fog többé csodálkozni a Rhône-i és Grenoble-i hidakon. Buda és Pest közt van a legszebb hajóhíd, melyet valaha láttam. Ha Zsigmond király elég hosszú ideig élt volna, és célját, azaz az itten létesítendő kőhíd építtetését elérhette volna, bizonyára nem léteznék Európában ehhez fogható híd. Kalocsánál, a hajdani érseki városnál is van hajóhíd. Vukovár mellett, a Vuka folyón szintén szép híd visz át, azonban mindezeket felülmúlja az Eszéknél, vagyis a hajdani Murszánál, a Dráván és a Mocsarakon épített híd. Ez körülbelül 2 mérföld hosszú, 5 tornya van, és igen jó karban tartatik. Évenként 9 vagy 10 nagy fatörzsből álló cölöpsor támogatja. Gróf Zrínyi Miklós a legutóbbi török háborúban e hídnak egy részét leromboltatta. Azonban kissé lejjebb hajóhidat építettek, melyen 1669. szeptemberében mentem át. A törökök nem akarták többé ugyanazon helyen újjáépíteni, mivel a cölöpöknek vízben levő és a tűztől megkímélt részei oly erősen állottak, hogy nem bírták azokat kihúzni. A török hadsereg e hídon jött Magyarországba. A szerencsétlen Lajos király itt szándékozott visszatartani a törököket, kik Szolimán vezetése alatt benyomultak. Végre Zrínyi Miklós a legutóbbi háborúban a híd elégetése által meg akarta akadályozni, hogy a Magyarországon harcoló nagyvezér segítséget kaphasson. Valamint a Duna felső és közép folyásán ezeken kívül még számos híd létezik. A folyamnak Iszter nevű alsó folyásán is építettek hajdan hidakat. Ugyanis Dáriusz, perzsa király, az Iszternek Ostium Sacrum nevű torkolatánál hajóhidat készítetett. Nicefor pedig azt állítja, hogy Konstantin kőhidat építetett. De legszebb és legnevezetesebb volt a Hadrián császár által építtetett híd, melynek leírását Dionál olvashatjuk. Ennek némi maradványai a Belgrádtól 7 mérföldnyire fekvő Severin közelében mai napig láthatók. A hidat 20 kőoszlop tartotta. Mindegyik oszlop, az alapot nem számítva, 100 láb magas volt. Szélessége 60, az oszlopok közti távolság pedig 10 láb volt. Végül az egészet ívek tartják össze. A rómaiak ennek emlékére számos érmet verettek Danubius felirattal. Ezek nem éppen ritkák az itteni vidéken, és néhány ezüstből készültet könnyen találhatni.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Második fejezet. Közreműködött Domokos László, Vida Péter, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Thank you.
néhány perc múlva, a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra, hallgassák!